Hallgassuk meg a Heidelbergi KT soron következő kérdésfeleletét, ami a 122. kérdésfelelet a Heidelbergi KT-ból.
Mi az első kérés? Felelet. Szenteltessék meg a te neved. Azaz először is add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben világol a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, igaz voltod, könyörületességed és igazmondásod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Továbbá, hogy az egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne élje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség.
Köszönjük szépen, ez nagyon jól fog illeszkedni a mai ige hirdetéshez, Isten ezt is egybeszerkesztette. Folytassuk tovább a 275. dicséretünknek az első 4 versével. Az első vers így kezdődik, az Úristen az én reménységem. Hallgassátok meg, szeretett testvérem, Istenünk igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk, ahogy írva található János evangéliuma 11. fejezetében, az első 46 versben, egy-két verssel hosszabb lesz, hogy így az utó történetét is hallgassuk meg a történetnek.
Lázár feltámasztása. Volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és hajával törölte meg a lábát, az ő testvére Lázár beteg volt. Üzenetet küldtek azért a nővérek hozzá. Uram, íme, akit szeret, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus pedig szerette Mártát, és annak nővérét, és Lázárt. Amikor viszont meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, majd ezt követően így szólt tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok pedig azt mondták, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy? Jézus azt felelte, nem de 12 órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen világossága. Ezeket mondta, majd hozzátette. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem. Tanítványai erre azt mondták, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomnak alvásáról szól. Akkor Jézus megmondta nekik nyíltan, Lázár meghalt, de miattatok, hogy higgyetek, örülök, hogy nem voltam ott. Ám menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveznek, azt mondta tanítvány társainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mindegy 15 futamnyira, és a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, mint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor azt mondta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked Isten. Jézus azt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon, de Jézus ekkor azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Azt mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. És miután ezeket mondta, elment, és titokban szólt testvérének, Máriának, a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt hallotta, gyorsan felkelt, és elment hozzá. Jézus pedig még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták őt, látták, hogy Mária hirtelen felkel, és kimegy. Követték őt, azt gondolván, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, a lábához borult, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy sír, és sírnak a vele jött zsidók is, lelke mélyéig felindult és megrendült. Azt kérdezte, hová helyeztétek őt? Azt mondták neki, jöjj, Uram, és lásd meg. Akkor könnyekre fakadt Jézus, a zsidók pedig azt mondták, íme, mennyire szerette. Némelyek közülük azt mondták, nem, de megtehette volna, aki a vak szemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig még mindig mélyen felindulva odament a sírhoz, az pedig egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta. Azt mondta Jézus, vegyétek el a követ. Az elhunyt nővére pedig azt mondta, Uram, már szaga van, hiszen negyed napos. Mire Jézus így válaszolt, nem, de megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét? Akkor elmozdították a követ, Jézus pedig felemelt a szemét az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezeket mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, keze lába pólyába csavarva, és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, vegyétek le róla, hadd menjen. Sokan hittek akkor benne, azok közül, a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amit tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Csendesedjünk el, és imádkozunk. Áldott legyél, Istenünk, hogy összegyűlhettünk ismét a házban. Köszönjük a te igédet. Megmondom őszintén, hogy olyan nehezen tudom felfogni a világ egyik talán legnagyobb csodáját. De ami embernek lehetetlen, az neked, Uram, lehetséges. Köszönjük, Urunk, hogy gondoskodtál arról, hogy elküld Jézust erre a földre. Köszönjük, hogy ezen a vasárnapon is az az ige szól, amely az örök élet igéje lehet számunkra. Add, Uram, hogy a szívünk legyen kész meghallani az élet igéjét. Köszönjük, Urunk, hogy azzal, hogy Jézus eljött erre a földre, nekünk is megnyílt a menny ajtaja. Áldott legyél azért, Uram, hogy abban a reménységben élhetjük az életünket, a mindennapjainkat, hogy te meghaltál értünk, és a te halálod elegendő arra, hogy nekünk is örök életünk legyen. Add, Uram, hogy amikor te hívsz és szólítasz bennünket, tudjunk igent mondani neked a hívásra. Amen.
A bűnbocsánat igéit a 130. Zsoltárból olvasom. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Az igehirdetésre készülve a 165. dicséretünk 4. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik, által jársz te mindent. Istennek szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található már felolvasott evangéliumi szakaszban, János evangéliuma 11. fejezetében az első 4 versben. Volt pedig egy beteg, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel és hajával törölte meg a lábát, az ő testvére Lázár volt beteg. Üzenetet küldtek azért a nővérek hozzá, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Kedves testvérem, ez a új szövetségnek talán a leghosszabb, legrészletesebben kidolgozott története, szinte a csúcsa János evangéliumának, ezután már a nagyheti események következnek, és ez az utolsó csoda, amit Jézus Krisztus tett a kereszt halála előtt. És azért is olvastuk fel azt a 2 verset még, mert az már beszél arról, ha tovább olvassuk, még inkább tudomást szerzünk arról, hogy ez az utolsó csepp a pohárba Jézus ellenségeinél, és akkor elhatározzák, hogy igen, Jézust meg kell ölni. Egy családról szólnak, Betániában 3 testvér, Mária, Márta, Lázár, akik nagyon jó kapcsolatban voltak Jézussal. Jézus ahányszor arra járt a tanítványaival együtt, felkereste ezt a családot, itt szállt meg, valószínűleg jó anyagi körülmények között voltak, hiszen Mária volt az, aki a drága kenetre ki tudta adni a pénzt, hogy megkenje Jézus lábait. Különleges kapcsolatok van mindhármójuknak Jézussal, írja itt többször ez az ige szakasz is, hogy mennyire szerették őt, és Jézus is mennyire szerette őket. De egyszer Lázár mégis megbetegedett. Nem tudjuk a történetből, hogy ez egy hosszabb ideig tartott, vagy mi volt a betegsége, de Jézushoz eljuttatják az üzenetet, hogy íme, akit szeretsz, beteg. Mert Jézus nincs a közelbe. Tanítványaival együtt messze van Judea határán túl egy biztonságos részen, ahol nem érhet oda a nagy tanács Annás és Kajafás, és Jézus erre a híre nem mozdul 2 napig, nem siet a barátjához, semmit sem üzen nekik, pedig tudjuk, hogy milyen kritikus a helyzet. Gyönyörű ez a történet sokféle szempontból is, és nagyon sokféle szálat fűz össze János evangéliuma. Először azt a szálat szeretném kiemelni belőle, hogy milyenek is a mi emberi elvárásaink, amik különösen megszólalnak egy-egy nyomorúságos helyzetünkbe vagy betegség idején. Egy hívő családról van szó, ismerik Jézust, szeretik Jézust, kölcsönös a kapcsolat, hisznek benne, ezt is tudjuk, és nem csak úgy általánosságban, hanem a későbbiekben megfogalmazódik ez, megfogalmazza Márta, hogy hiszi Isten és Jézus különös kapcsolatát, hogy ő az egyszülött fia, ő az Isten fia, hogy amit kérsz, azt megadja az Isten, hiszi, hogy ő az eljövendő erre a világra, Márta és Mária is hiszik, hogy ha Jézus ott lett volna velük, akkor ez a tragédia nem történt volna be, de vajon igaz-e ez így, ahogy ők ezt hiszik, igazak-e ezek az elvárások, és úgy nekünk szegezi ezt a kérdést, hogy igazak-e a mi elvárásaink Isten felé. Nem lett volna velük Jézus? Hát nem úgy volt velük, ahogy ők ezt akarták, de ott volt velük. Mi történt? Nem gondol rájuk? Elhagyta őket? Az van bennük, hogy siessen hozzánk, jöjjön gyorsan a mi segítségünkre, és ez a hang megszólal később a gyászolók között is, hogy nem megtehette volna ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg, biztosan megtehette volna Jézus, ha ezt akarja. De neki senki nem írhatja elő a menetrendjét, Jézus az Atya órájához igazította mindig a lépteit. Mi imádkozhatunk bármiért, és sokszor imádkozunk is. Sokszor van úgy, hogy szabunk hozzá határidőket is, hogy az Isten azt mikor cselekedje meg, adja meg, amit kérünk időben. Miért nem teljesíti Isten a kéréseinket, nem akarja? Ott lehet bennünk sokszor a kétely, hogy hát rosszul kértem. Nem érdemlem meg, nem mondtam el elégszer az Istennek, hogy nem voltam elég alázatos a kérésemben. Itt igencsak alázatosnak látszik Mária, hiszen csak ennyit üzen, hogy Uram, akit szeretsz, beteg, nem utasítja Jézust arra, hogy mit tegyen. De jó azt nekünk tudni, hogy mindig más okok, más célok vannak a háttérben. Vannak elvárások bennünk is sokszor az Isten felé, hogyan segítsen rajtunk, mikor, hogy lehetőleg ne hagyjon minket ott a bajban, hogy amibe belekezdünk, az jó szerencsés legyen, ne kelljen várakoznunk, ne kelljen nagy mélységeket megjárnunk, veszteségeket elszenvedjünk. Márta sem érti, hogy Jézus miért nem siet a testvéréhez, a barátjához. Hogyha az elvárásaink nem teljesülnek, akkor az életünkben az a következő lépés, hogy elkezdünk panaszkodni az Isten felé, vagy zsörtölődünk kifelé emberek felé is, vagy vádolunk, és eljuthatunk a hitetlenségig is, hogy eddig nem segített, ezt már ne is tegye, vagy ilyen tehetetlen Istenre nincs szükségem, vagy micsoda kemény, hideg szeretet az Istené, hogy hagyja az övéit szenvedni. A szenvedés sokakat eltávolíthat az Isten közeléből, hogyha a saját elvárásaik szerint akarják az Istent irányítani. Isten nem a mi elvárásaink szerint működik. Őt mi nem tudjuk irányítani, és ne is akarjuk irányítani. Sőt, így nem is lenne szabad gondolkodnunk, sohasem. Isten, az ő útjai magasabbak, mint a mi gondolataink, és olyan jó lenne az elvárásainkat elengedni. Sokszor meg is bánni, hogy bocsásd meg, Uram, hogy ezt gondoltam, vagy így gondoltam. Mi nézzük a saját óránkat, és megállapítjuk, hogy sokszor lejárt az időnk, és azon túl már azt gondoljuk, hogy nincsenek lehetőségeink, és az Úr Jézus pedig megmutatja azt, hogy ugye ez mennyire nem így van. És nem is kell nekünk mindig érteni, hogy mit miért cselekszik, vagy nem cselekszik. Elég lenne, ha mindig hinnénk benne, ha mindig ott lenne a bizalmunk az Isten felé. Hitünket is próbára teszik ezek a helyzetek. Itt nem csak Mária és Márta hitét, hanem ott vannak a tanítványok is, akik szintén nem értik, ami történik, hogy mi van most Lázárral, hogy alszik, vagy meghalt, vagy hogy is van ez. Miért mennek most Judeába, amikor Jézust ott meg akarják kövezni, meg akarják ölni? Minek van most itt az ideje, miről beszél itt Jézus? Nem értik. A jó lenne az értés helyett mindig inkább hinnünk benne, és hogyha valamit nem értünk, akkor úgy alázattal megvallani, hogy Urunk, mi kicsik vagyunk ehhez, és könyörögni, hogyha akarod, akkor hadd értsen meg a te céljaidat, a te magasságos tervedet, hogy lehessen ez is a te dicsőségedre. És az, hogy Isten nem a mi elvárásaink szerint cselekszik, az nem jelenti azt, hogy nem szeret, vagy nem érez együtt velünk. A történet nagyon szépen építi fel ezt a szálat is lépésről lépésre. Amikor Jézushoz hozzák a hírt, hogy Lázár beteg, akkor az evangélista János megjegyzi, hogy szereti Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Tehát már ott van ez a szál, hogy szereti, hogy nem azért nem megy, mert nem szereti, hanem azért, mert más a terve. És ahogy beszélget a meggyötört lelkű Mártával és Máriával, olyan szépen fokozatosan vezeti őket el a csoda pillanatáig, hogy közben az ő hitük is felnőjön ehhez a csodához. Nem kezd velük vitát arról, hogy ti rosszul hisztek, vagy hogy milyen iskolás, milyen dogmatikus a ti hitetek, hanem mindig egy-egy lépéssel tovább viszi őket onnan, ahol éppen vannak. És amikor Mária szemére hányja azt, hogy nem volt velük, amikor Lázár meghalt, akkor nem szól vissza Jézus, hanem úgy írta az ige, hogy lelkében megindult, és ő is együtt sír velük. Tehát ez egy nagyon erős érzelemnek a leírása itt az evangéliumban, hogy Jézus kimeri mutatni a szomorúságát, sír. A sírása, a szomorúság az nem a gyengeségnek a jele. Írja az Ószövetség, hogy megvan az ideje ennek is. Megvan az ideje a sírásnak, a nevetésnek is. Megvan az ideje a gyásznak is. És az a gyengeség jele, ha egy hívő ember ezt nem meri vállalni, vagy ha egy ember ezt nem meri vállalni, az érzéseit, vagy hamisan felvesz egy állarcot, hogy igen, én erős vagyok, én kemény vagyok, vagy akár egy hívő állarcot is, ebbe is oda tudunk bújni, hogy a hívő ember nem sírhat, mert ez a hitetlenségnek a jele. Nem a hitetlenségnek a jele, hanem lehet, hogy éppen az erőnek a jele, hogy tudok együtt érezni a másikkal, vagy kimerem mutatni, ami bennem van. Pedig, hogyha valaki tudja, hogy itt mi történt az egyedül, az Úr Jézus Krisztus, ő pontosan tudja, akkor is, amikor sírva fakad, hogy Lázár nem sokára élni fog, mert feltámad, és az ő jelenlegi állapota mennyire ideig való, de mégis megindul az ő lelkében. Mert Jézus is ember volt, olyan ember, mint mi. Szépen együtt van itt Jézusban a két természet, hogy tud örülni az örülőkkel, és tud szomorkodni a szomorkodókkal, és átérzi itt barátai fájdalmát. Beteljesül rajta az ige, hogy a megrepett nádat nem töri el, és a füstölgő gyertyabelet nem oltja ki. Tehát látja Mária, Márta fájdalmát. Látja ott az ő ingadozó hitüket, de látja azt is, hogy mi fog majd történni. Amit Isten teremtett ezzel a kigondolt világgal, az tökéletes, az jó. Az nem a szenvedés és a halál. Úgy olvasok ott az igében, hogy minden, amit ő alkotott, az jó és tökéletes. És az ember maradhatott volna ebben az állapotban, de nem maradt. Kiestünk ebből a védettségből. És az Isten utána szánja az embert, meg tud indulni a mi gyengeségeinken. A zsidó levélben így bátorít minket az ige, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Jézus Krisztus megy a keresztre, értünk, hogy megváltson minket a halálból és a kárhozatból, és ő sohasem nézi szemtelenül a mi bajainkat, csalódásainkat, fájdalmunkat, nyomorúságunkat. Együtt érez velünk. Jól tudja, ő nagyon jól tudja, hogy miken megy keresztül az ember, miken megyünk keresztül valóságosan. Az ő teste nem sokára ott fog függni a kereszten, meg fog halni értünk a bűneink miatt. Ő igazán tudja, hogy mit jelent a szenvedés. És akkor végezzük mi jól a szolgálatot, a diakóniai munkát is. Akkor vagyunk használható szolgatársai a mi Urunknak, ha mi is így tudunk együtt lenni a szenvedővel. Mert minket is szenvedéssel formál a mi mesterünk, de ugyanakkor erősít és vigasztal, hogy ezzel az erővel, ezzel az együttérzéssel tudjunk odahajolni a másik emberhez, rámutatva arra, hogy Krisztus vele van, Krisztus velünk van. Van úgy, hogy együtt sírva a gyászolóval, az összetört szívű emberrel, rámutatva, hogy Krisztus őt is hívja, hogy itt van, mert vele életközösségbe akar lenni mindegyikünkkel, hitre akar segíteni, mert ez az ő dicsősége. Ugyanakkor Jézus Krisztus nagyon pontosan tudta azt is, hogy mit akar cselekedni, mi lesz az Isten dicsőségére. Tudta ezt az idő kezdetén, akkor is, amikor hozták a hírt Lázár betegségéről, és ezért mondja ezt, hogy ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek a fia. Tudta azt Jézus, hogy meg fog halni, ezért is várta ki direkt ezt a negyedik napot. Azért pont annyit, mert a zsidók hite szerint még 3 napig a megholt lelke ott van a közelben, még felélethet, de a 4. nap után már nem, kizárt a tetsz halál, akkor már egy oszló hulla a halott. És éppen ezért cselekszik így Jézus, mert többet akart adni, megmutatni magából, mint eddig, hogy ő nem csak gyógyító orvos, aki visszaadja a vaknak a látását, hanem az élet és a halál ura. Jézus azt akarta, hogy higgyenek benne, hogy lássák, hogy ő a feltámadás és az élet. És aki hisz benne, ha meghal is élni fog, és mindaz, aki él és hisz ő benne, soha meg nem hal. Jézus maga a feltámadás. Egy szép meghatározást olvastam, ami így hangzik, hogy a feltámadás egy olyan történés, amely a halálból indul ki, és olyan esemény, amelyben Krisztus lesz valósággá az emberben. Tehát előbb a halál, akkor meghal minden bennünk, ami nem az Istentől való, ami lehúz, ami földi, majd utána a feltámadás Krisztussal együtt, már itt a földön, az örök élet, ami elkezdődik, és utána az a fizikai halál, amit át kell, hogy éljünk, az tulajdonképpen már nem is reális tényező, csak a hitetlen ember számára. Aki hisz én bennem, mondja Jézus, az meg nem hal, hiszed-e ezt? És ez nem egy dogmatikai ismeret, amit meg lehet tanulni, és vissza lehet mondani pontosan, hogy igen, én tudom, hanem egy adott helyzetben, gyász esetén, betegségeinkben, bajainkban kiderül, hogy mit hiszünk erről valóságosan. A halál utáni életről hiszük-e azt, hogy Jézus Krisztus tud megtartani, hogy ő az egyedüli, aki átvisz bennünket örökkévaló országába, hogy valóság a vele való közösség, valóság az, hogy ő életre kelt már itt a földön, hogy megtart, bármilyen nyomorúságban is vagyunk. Valóság az örök életnek a jó íze, hogy igen, vele vagyok, vele beszélgetek, bár nem látom szememmel, de mégis hitemmel ott vagyok vele, és ő az én megtartóm, és ő az én bátorítóm. És bár lehet, hogy nem értem azt az adott helyzetet, hogy miért, de hiszem, hogy az Isten ott van és átvisz, és felragyogtatja az ő dicsőségét. És ez már egy személyes hit. Ha hiszel, meglátod az Úr dicsőségét. Jézus itt olyat tesz, amire egyedül csak ő képes, az élet és a halál ura. Embereknek itt nincs esélye, hiszen az oszló hullának már szaga van, és akkor lép Jézus, amikor az ember ideje lejárt, amikor az ember ereje, lehetősége már végére ért. Szabad hinnünk, hogy Jézus ma is így cselekszik, hogy tud és akar többet véghez vinni az életünkbe, mint amit még képesek vagyunk elgondolni. Jézus azt is mondja a tanítványoknak, hogy és én azért nem siettem oda, hogy higgyetek. Tehát Jézusnak ez a legfőbb célja mindig, hogy megdicsőítessék az Isten, és majd utána ennek nyomán higgyenek benne. És ezért is imádkozik így a sír előtt, a körülálló sokaság miatt, hogy tudják, hogy ő egy az Atyával, hogy ez az ő dicsőségére van. És ezen van a hangsúly az egész evangéliumban, és ezért történik minden. És miközben ez megtörténik, attól az ember is sokkal többet kap, mint amire vágyik. Mérhetetlenül többet, mint amik a mi elvárásaink. Mert a mi emberi elvárásaink földi síkon mozognak, az Isten dicsősége pedig egy szinten feljebb van. És minél súlyosabb a baj, annál jobban fel tud ragyogni az Istennek a dicsősége. Annál inkább látva levővé lesz az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akit az Atya küldött, a teljhatalmú Úr, és annál inkább hisz az ember. És Jézus Krisztus életének ez a célja, hogy Isten megdicsőjön, és mi bűnös emberek üdvösségre jussunk. Hiszed-e ezt? Bárcsak felismernénk, hogy mennyire hiába valóak a mi elvárásaink, és alázatosan tudnánk bocsánatot kérni és megvallani, hogy Uram, nem ismerem a te terveidet, bocsáss meg és taníts akaratodat felismernem és cselekednem. Tehát amikor most elcsendesedünk majd közös imádságban, a csendben kérhetjük erre a mi Urunkat, hogy változtassa át a mi életünket, elengedve elvárásainkat és ő bele kapaszkodva, hogy nézzük az ő dicsőségét, és helyezhessük minden dolgunkat ebbe a dimenzióba, a hit dimenziójába, ahol észreveszünk, hogy Isten mindent jól, pontosan cselekszik, beteljesíti az ígéreteit, hiszen nála minden lehetséges. Amen. Az ígére válaszként a 202. dicséretünk 4. versét énekeljük imádságos szívvel. A 202. dicséretünk 4. verse így kezdődik: Add Uram, kérlek, tudásomra. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Dicsérünk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy egy vagy az Atyával, hogy mindenható, hatalmas Úr vagy, akinek van ereje minket is megtartani, életre hívni, örök életre, és megtartani veled egységben, veled közösségben, mint amilyen egységben lehet a szőlőtő a szőlővesszővel. Köszönjük, hogy belőled mindig az élet illata árad, és köszönjük, Urunk, hogyha hitre juthattunk és megismerhettünk téged. Bocsásd meg, Urunk, hogy ha sokszor nem erre nézünk, bocsásd meg sokszor, hogy engedünk a lehúzó körülményeknek, a világnak, testünk kívánságainak. Bocsásd meg elvárásainkat, amivel imádságban is ostromolni szoktunk téged. Köszönjük, hogy te nem az elvárásaink szerint cselekszel, hanem a te hatalmas terved szerint. És köszönjük, hogy ez a terv tökéletes és jó. És köszönjük, hogy ebbe benne van a mi üdvösségünk. Urunk Istenünk, segíts nekünk, hogy tudjunk jól imádkozni mindenkor. Először benned gyönyörködni, hogy te igazgasd a mi kéréseinket. Taníts meg bennünket mindenkor hálát adni, hiszen mindenkor van okunk rá, a te nagyságos voltod. Köszönjük, Urunk, hogy te velünk vagy a nehezeinkben, bajainkban, betegségeinkben, gyászunkban. És köszönjük, hogy velünk vagy a mi örömeinkben is, hiszen azokat is te tudod megszentelni, és az is a te kezedből jön. Kérlek, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságainkat, hogy tudjunk őszinték lenni, tudjunk alázatosak lenni. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.